14. fejezet. Akkor lett egyszerre öreg, amikor a 70. esztendő ráköszöntött. Az akság hirtelen támadta meg hetek alatt. Akik ekkor néhány hónap különbséggel látták, megijedtek. A szállas, karcsú abbéból roskatag, totyogós agpap lett. Karcsúsága eltűnt, nehézkes pókhasat eresztett, válla meghajlott, mintha nem tudná hosszú múlt súlyát hordani. Fogai kihullottak, és ezért szája valami különös majszoló módon összép csukódott. Nyaka kurta lett, valósággal vállai közt behúzva hordta előrehajló fejét, és arca olyan volt, mint a vasorrú pápájé. És már nem adott külsejére semmit, tele volt pecséttel és szivarhamuval. Már kanonoki rangot viselt. Hoeloe bíboros nevezte ki kanonoknak az albánói káptalanhoz, mert ott éppen megürült az egyik stallum, az olasz kanonoki ranghoz pedig elég volt az alacsony egyházi rend is, nem kellett hozzá áldozárnak lenni. Az új kanonok hiú boldogsággal csináltatta meg magának a viola színű mozettát, azt a kis válgallért, amelynek előkelő főpapos színfoltját eddig annyi tisztelettel nézegette. Rendes helye is volt az albanói templom káptalani pacsoraiban, a régi fafaragású ülések között. Néha el is ment, és buzgón énekelt együtt a többi kanonokkal. Most ott üldögélt Liszt kanonok a Szibilla vendéglő nyitott kertjében Tivoliban. Ha elunta a Hoheloe villájában a munkát, átsétált a szűk utcákon ide egészen a hegyfok végére, ahol a vendéglő kerítésére támasztva könyökét, lelátott az Anyien kisvölgyének meredélyébe. Domenico de Angeli, a fogadós, aki roppant büszke volt arra, hogy ősei már akkor itt laktak, mikor Tivolit még Tiburnak hívták a rómaiak, egy ideig szóval tartotta, mesélt közös ismerősökről, Pietro Tornei polgármesterről, Pezzini karmesterről, Carlandi festőről, az öreg Trincieriről, Tivoli előkelőségeiről, akik mind nagyra voltak vele, hogy a kanonok olykor megtiszteli házukat. Még beszámolt a fogadós Francescóról, Rómában mérnökséget tanuló fiáról, aki minden levélben üdvözöltette a mestert. Aztán elvonult a derék Angeli vendégei után nézni, a kanonokat egyedül hagyván gondolataival. A kanonok a római Szibilla templom romjainak tövéből letekintett a tájra. Jobb oldalt az óriási vízesés fehér vízpora hullott a mélybe. Tetején asszonyok súlykolták a ruhát, csattogásuk erős akusztikával hatott ide a csendben. A meredély túlsó oldalán négy sötét pínia nézett az égnek. Mögöttük az országúton túl kopár, fehér sziklák adták a hátteret. A vízesés vájta hatalmas árok falát dúszölddel lette el a nyár, itt-ott lila bokrok erős színfoltjával. Emitt is csupa virág, glicínia, babér, fehérkejhű kalla, banksia rózsa, gránát, leander, pálma, ciprus, jázmin. Messze a kanyargós úton túl apróházak fehér foltjai tűntek fel, Horácius és Catullus hajdani otthonai. Az égen egyetlen felleg sem zavarta a tündöklő kékséget, és a vízözön örök egyformasággal zsongta a maga egyetlen akkordját, amelyet valaha Horácius és Catullus is éppen így hallgattak a Szibilla templom töve alatt, és éppen így tűnődhettek a mulandóságról, mint most ő. Öreg emberek sorsa, hogy kortársaik elmúlása is mindig ébren tartja bennük a halál gondolatát. Mennél korosabb valaki, annál többen távoznak el társaik, ismerőseik, rokonaik közül. Liszt kanonok végig gondolta legutóbbi halottait. A sort Mari kezdte. Még kiadta memoárjait az öreg hölgy, amelyekben az igazság és ferdítés bámulatos vegyülékével mondta el szerelmük történetét. Aztán csendesen elment. Követte a pápa, akit világi országának elvesztése mélyen megrendített. A konklávé Massai Ferréti grófot választotta meg helyette, valóságos államcsíny formájában előzve meg Ferenc József vétóját, amely elkésett. Az új egyházfő 13. Leó néven foglalta el a trónt. Liszt kanonok már járt is nála kihallgatáson. Finom előkelő öregúr volt az új pápa, modorára, mosolyára, mozdulataira rá volt írva származása. A zeneszerző papot, akit bíboros korában is ismert, biztosította kegyes atyai hajlandóságáról, és megáldotta. Aztán rövid egymás után két fájdalmas hír következett. Meghalt August báró, a leghívebb barát, és meghalt Liszt Eduard, fő államügyész, a legszeretettebb rokon. George Sand is meghalt. Mentek, búcsúztak egyre másra. Ő még mindig itt volt. Nehezen csoszogott már. Lehajolni megerőltetésébe került. Minduntalan volt valami baja. Hol lázak vették elő minden este, hol a feje fájt, hol elvágódott az utcán és összetörte magát. Azok is megöregedtek, akik hozzátartoztak. Karolin hercegnő már túl volt a 60-on. Még mindig óriási egyháztörténeti munkáját írta. Túl volt már a 20. köteten, és élére rakta minden pénzét, hogy a súlyos terjedelmű munkát kinyomathassa. Wagner 68 esztendős volt, friss és egészséges, de sok gond közepette élt. A bayreuthi ünnepi játékok részjegyes rendszere nem vált be. Most gondolkozott azon, hogy szakítson eredeti elgondolásával és pénzért adja a jegyeket akárkinek, mint az Oberammergaui passiójáték. Cosima túl volt a 40-en, és megőrizte pompás alakját is, arcának hideg, áttetsző fehérségét is, de hajában már jelentkeztek az ősszálak. Lassanként azon kellett gondolkoznia, hogy leányait férhez adja, a legidősebbik 17 éves volt már. És ő 70. Nehezen mozgó, göthös, csendes öreg kanonok. Az események most már úgy haladtak el lelke fölött, mint ahogy a fecske érinti a víztükrét. Annak már nagyon nagy dolognak kellett lennie, ami a szokottnál jobban megmozdította. Ha az elmúlt 4 esztendőre visszanézett, színes képek sora vonult végig előtte. Sok országban, sok helyzetben látta magát, és mintha csak egy idegen ember élete folyását szemlélte volna. Látta magát Pesten hangversenyen. Egy 19 esztendős fiú hegedült. Nagyszerűen. Magas, elegáns, sötét szőke, igen csinos legény volt a hegedűs, jó gyerekszoba látszott tartásán és mozdulatain. A Nemzeti Színház egyik karnagyának fia volt ez, Hubay Jenő. Játéka úgy elragadta, hogy rögtön beleszólt a fiatalember sorsába, ajánló levelet adott neki Párizsba, Paz de Loup-hoz és más zenei hatalmasságokhoz. A fiatal hegedűs eddig Joachimtól tanult, aki Liszt Ferencet elárulta ugyan valaha, de nagy tehetség volt és magyar. Nagy tehetség és magyar volt ez is. Szülötte annak a földnek, amely csak úgy ontja magából a nagyra hivatottakat. Párizsban fel is lépett Paz de Loup-nál a fiatalember, és döntő sikere volt. Vieux-Temps megszerette, pártfogásába vette, további pályája felől nem lehetett többé aggódni. Aztán látta magát a weimari kertészetben, amint a bámulatos orosszal, Borodinnal ketten ülnek a zongoránál. Ez a Borodin a kaukázusi Imeretinszki hercegek leszármazottja. A vegytan professzora volt a Pétervári Egyetemen, de mellékesen muzsikával is foglalkozott. Európában utazgatban elnézett Weimarba is, minden zenészek Mekkájába, hogy megismerkedjék a nagy Liszttel. Középkorú, szakállas, lógós bajszú úriember volt a vegytan tanár. Magával hozta operáját is, alaposan megijesztvén vele a mestert, aki kétségbe esett, ha műkedvelő zenéjét kellett hallgatnia. De 3 percig sem játszott még a különös tanár az Igor Herceg című operából, az abbé izgatottan közelebb húzta a széket. Rendkívüli tehetség szava szólalt meg a zongorán. Volt operájának egy különös megálló részlete, a poloveci táncok. Csupa őserő, a végtelen tatár síkság, titáni mélabúja, a végtelenségbe vesző zene. Látta magát a kincses városban, Kolozsvárott. Meleg barátságot kötött volt egy magyar arisztokratával, gróf Zicsi Gézával, aki valami baleset következtében elvesztette fél karját, de megmaradt bal kezével. Úgy tudott zongorázni, mint neves zongoraművészek 2 kézzel. Folkmantól tanult, és remek zongorássá képezte ki magát. Sokat voltak együtt, fel is léptek 2-en, és 3 kezest játszottak. Zicsi Géza hangversenyezni ment Kolozsvárra, és addig kérte őt is, míg vele ment. Hosszú idő múltán megint találkozott itt a régi baráttal, gróf Teleki Sándorral. Megkorosodott a hajdani berlini jogász gyerek is. Sok minden viszontagságon keresztül ment. A szabadságharc után emigrálnia kellett. Ha meg nem szökik az aradi várból, őt is kivégzik a 13-mal. Így csak in effigie akasztották fel, de ő akkor már Konstantinápolyban volt. Bejárta Angliát, Franciaországot, Svájcot, sokat nyomorgott, napszámosnak is beállott, aztán feleségül vette Lansdale Lord leányát, attól elvált, harcolt Garibaldi alatt, majd pedig hazajött, podgyászában visszahozva azt a Bibliát, amelyet menekülésekor anyja nyomott a kezébe azzal, hogy forgassa szorgalmasan. De ő bizony egyszer sem nyitotta ki. És már csak itthon kerültek elé azok a 100-as bankók, amelyeket anyja a Biblia lapjai közé rejtett. Csupa színes élmény volt most is Teleki Sándor, csupa mulatságos történet. Megint nagyot mulattak cigány szó mellett, de régi tombolott duhajságokból már a nóták is alig maradtak meg. Az új cigány alig tudta a régieket. Aztán látta magát Párizsban a világkiállításon. A magyar csoport elnökévé őt választották meg. Érárdnál lakott. Viszont látta Viktor Hugót, a réges-régen nem látottat. A francia költők fejedelme 3. Napóleon halála után visszatért számüzetéséből, elfoglalta irodalmi trónját. Közös emlékeik, amelyeket felújítottak, 50 évesek voltak. És az ősz abbé eljátszotta az ősz költőnek a hegyi szimfóniát, amelynek a versét a fiatal muzsikus 50 esztendeje kapta a fiatal költőtől. A kiállítás magyar része igen érdekes volt, és jellemzően magyar már annyiból is, hogy a magyarok odakint is folyton veszekedtek. A szalomban a 2 leghíresebb magyar festő, Munkácsi Mihály és Zicsi Mihály, majdnem ököllel mentek egymásnak, hogy melyikük képe kerüljön a jobb helyre. Végül Munkácsi győzött, aki asztalos inasból lett világhírű festővé, feleségül vette egy gazdag luxemburgi báró özvegyét, és nagy házat vitt Párizsban. Berta Sándor is Párizsban lakott, a hajdani tanítvány. Találkoztak is, de csak néhány hűvös szót váltottak. Az abbé sohasem bocsátotta meg a tanítványnak, hogy az kétségbe vonta az ő magyar érzéseinek őszinteségét. Lónban is látta magát ismét Vilmos hollandi király nyári kastélyában. A király testvérbátyja volt a weimari nagyhercegnőnek, és ezt a kapcsolatot igen nyájasan éreztette Liszt Ferenccel, a pályabíróság elnökével. A bíróság csupa érdekes emberből állott. Saint-Saëns, Thomas, Viatoms, Vinyavski a zenészek közül, Bugró és Jérôme a festők közül, világnév valamennyi. Minden este együtt érkeztek a királlyal, és minden vacsora után a királyi balett előadását kapták a feketéhez. Saint-Saëns társaságában Pesten is látta magát, amikor a francia eljött őt meglátogatni. Mindenáron orgonálni akart a híres ember, mivel pedig Pesten köztudomás szerint a Dohány utcai zsinagóga orgonája számított a legjobbnak. Mozgósították Ágai Adolf újságírót, hogy szerezze meg a zsinagóga kulcsait. Orgonáltak a zsidó templomban, onnan pedig ebédelni mentek. Az abbé erős paprikás ételt rendelt a franciának, aki rettenetesen köhögni, jajgatni és krákogni kezdett tőle. Az egész társaság a hasát fogta, az abbé pedig vitézül ette a paprikást, hadd lássa az a francia, hogy hogyan eszik a magyar ember. Majd a Zeneakadémián új helyiségben látta magát. Az intézet annyi ellenségeskedés és gáncs közepette is serényen végezte dolgát, és az Andrássy úton egy bérpalota első emeletén kapott új hajlékot. Tágabbak voltak a helységek, jobb a felszerelés, több a tanítvány, vígabb a tanítás. Juhász Aladár gyönyörűen fejlődött. Ravasz Ilonka folytatta szerelmi játékait, de tanítványként rendületlenül hű maradt. Weimarba is utána ment, ott mindenkit elbűvölt jókedvével és tiszamenti németségével. Egy szép napon aztán beleszeretett egy Korbai nevű énekesbe, ahhoz feleségül is ment, és hűséges, ragaszkodó, nagyszerű feleség lett belőle. Az akadémia különben adminisztratív vezetőt kapott, hogy a mester távollétébe se legyen fennakadás. Vég János nevezték ki régi jó ismerősét, akit ő maga igyekezett megnyerni erre a munkára. Vég már el is foglalta állását, és buzgón leveleztek a tanári kar és az oktatás fontosabb dolgairól. És Szofi. A meghatóan jóságos, csacsi, kedves Szofi. A zene szétválasztotta őket. Éppen akkor, amikor összeköttetésük már veszteni kezdett volna frissességének édes ízéből. Szofit meghívták kitűnő állásba Oroszországba. Szépen elbúcsúztak, megölelték, megcsókolták egymást. Az emlék elragadóan kedves maradt. És most is gyakran váltottak levelet. Aztán Szienában látta magát, ahol akkor Wagner és Cosima töltötték az őszt. Meglátogatta őket, 8 napot töltött náluk. Wagnerrel egyre kedélyesebb és könnyedebb lett viszonya, Cosimával egyre merevebb. Wagner is, ő is eléggé megöregedtek már ahhoz, hogy mindennek derűs oldalát igyekezzenek keresni. Régen oly súlyos és koturnuson járó baráti ömlengéseik helyét most vidám pajtáskodás foglalta el, naphosszat a legértelmetlenebb bolondságokon nevettek, és gyerekebbek voltak a gyerekeknél. Cosima pedig úgy járt kelt a két hancúrozó vén gyerek közt, mintha mindkettőjüknél idősebb lett volna. Nem lehetett észre nem venni rajta, hogy az apja terhére van neki. Igyekezett ezt nem mutatni, de az ilyesmi számtalan apró jelből kiérzik. Majd új kép vonult el a többiek után. Az a pillanat, amikor először körülnézett újpesti lakásában. A Zeneakadémián rendezték be neki meglepetésül. A berendezést jó barátai és tisztelői adták össze. Aponyi Albert, Mihalovics és Harkányi Báró egy-egy szőnyeget, mások függönyt, vázát, porcellánt, antik szekrényt. Csupa emléktárgy lett az egész lakás. Előszobája volt, ebédlője, kis szalonja és hálószobája. Az ablakok nem az Andrássy útra, hanem a csendes mellékutcára néztek. Spyridion azonnal birtokba vette az új rezidenciát, és rögtön fel is döntötte Sventner apát plébános mellszobrát, de a szobornak szerencsére nem történt semmi baja. Ott látta magát a Doborjáni ház előtt is. Nagy tömeg, emléktábla leleplezés, szónoklatok. A régi ismerős parasztok közül már csak egy-kettő. Új arcok, új emberek. 40 kocsi vendég. Itt született Liszt Ferenc 1811. október 22. Hódolata jeléül a soproni irodalmi és művészeti kar. Díszebéd, Simon Ödön Alispán beszéde, ünneplés. Zicsi Géza félkarral megöleli. Firenze. Látogatás Karolinnál a legelsőnél, vagyis Carlotta Ungernél, aki azóta feleségül ment Sabatier francia íróhoz. Elégedett, csendes, jómódú öregasszony. Dresda eljátszák a Faust szimfóniát. Wiesbaden, itt is a Faust szimfónia. Sondershausen, hegyi szimfónia. Frankfurtban Krisztus oratórium. Velence, Hannover, Baden-Baden, Bécs. Folyton úton, folyton vonatrázás, éjszakai olvasgatás az üléshez erősített gyertya mellett, megint Weimar, megint Róma. És néha ez a gyönyörű, áldott Villa d'Este, ahol olyan jól lehet dolgozni a szökőkutak örökös, halk csobogása mellett. És még ott sem tud megülni. Jobban esik a lelkének, ha olykor kisétál az utcára. Megáll beszélgetni boltossal, kolduló öregasszonnyal, bérkocsissal. Járkál az utcákon céltalanul, mintha valamilyen végzett, sohasem nyugvó bolygásra ítélte volna. Megkopogtatta a pohár oldalát. A Quarto Rosso közben el is fogyott, de Angeli maga sietett oda átvenni a szoldókat, és mélyen meghajolva köszönt az előkelő vendégnek, Rivederlo, Padre Reverendissimo. A kanonok kilépett az alacsony bolthajtás alól, amelynek falán számtalan márványtábla örökítette meg a Sibillában ott járt fejedelmi személyeket. Ismerte valamennyit. Kilépett a szűk utcára, és bandukolt hazafelé. A szapora gyerekek útközben odajárultak hozzá kezet csókolni. Az emberek köszöntötték. Beesteledett. Távolból tejszerű homályon át csillogtak a lámpanyán túli Róma fénypontjai. A Villa d'Este kőkockás kapujában ott üldögélt a házmester, a jó Ercole Martini, mellette két leánya, Aldegonda és Ginevra. A kanonok közelettére felálltak mind a hárman. A házmester jelentett, hogy Rómából értesítés jött, Sua Eminenza Hohenlohe bíboros holnap ki fog jönni. Mert a bíboros már kibékült Rómával, a béke árául megkapta az albánói püspökséget, és néha kijött a pazar villába, hogy sétálgasson a világ egyik legszebb kertjében, és elbeszélgessen vendégével. A kanonok felment a lépcsőn, végighaladt az udvari függő folyosón, és benyitott lakosztályába. Az ebédlőben terített asztal várta, tudta, mi lesz a vacsora, radicsi, ravanelli, pepperoni, vörösbor. De még nem volt kedve enni. Kiment a kampánya felé néző nagy teraszra, és hallgatta a kertszökők útjainak szüntelenül csobogó, egyforma, titokzatos zenéjét. Aztán tekintete felcsillant, visszament a szobába, és leült a zongorához. Eljátszotta saját magának azt a számot, amelyet erről a csobogásról komponált, Je deux à la ville d'Este. Öreg. de még mindig boszorkányos ujjai alól ragyogva szálltak ki a hangok a nyári alkonyatba. Gyönyörködve játszotta, mert tudta, hogy ezzel a rövid zongoraszámmal nagyot alkotott. Koránál 50-100 évvel előbbre lépőt. Tisztában volt vele, hogy ezt a számot nagy tehetség írta. Öreg, szikkadt, szemölcsös vénasszony arcában szikrázóvá gyúlt a tekintet. Most nem volt kora, most csak lelke volt.